Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Lóránt atya vagyok. A mai evangélium Máté 4. fejezetéből való 12-től 17. versig és a 23-től 25. versig. Először felolvasom. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott. Zabulon földje és Neftali földje a tengerútja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fényvirrad a halál honában és árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett, ezt hirdette: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyította népkörében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzávittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek, még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népesség követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Kedves testvérek, akik ma részt vettek, vagy részt vesznek a Szent Misén, észrevehetik, hogy a Szent Mise könyörgésében is szó van a fényről, a világosságról. És szintén a mai evangéliumban is, most vízkereszt után, Izajás proféta könyvét idézi Máté evangélista. Egyébként ezt a részt halljuk karácsonykor az éjféli misén is, az olvasmányban. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Most vízkeresztkor, illetve az utána való napokban a napkeleti bölcsek kapcsán előkerül ilyenkor ez a kérdés, a hit és a tudomány, hogy vajon összefüggnek, vagy kizárják egymást, illetve milyen kapcsolatban vannak. Talán a kedves testvérek is emlékeznek arra, hogy az elmúlt rendszerben nagyon is hangsúlyozták azt, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz, kizárja a hit és a tudomány egymást. Aki tudós, az attól távol áll a hit, és ilyen hasonló dolgokat hallottunk. Észrevehetjük azt is, hogy az embereket mindig is foglalkoztatta a természet fölötti kérdése, sőt, Isten létével foglalkozott már Krisztus előtt Szokrátész, Platon vagy Arisztotelész. És az is érdekes, hogy azoknak az embereknek a nevei, akik nagyon, nagyon ismertek és ismerik őket a tudományból, ezeknek nagy része valójában vallásos volt. Gondoljunk csak például Mikulás Kopernikuszra, vagy Johannes Keplerre, Isaac Newtonra, Alexander Voltra, André Ampère-ra, vagy Max Planckra. Az, hogy a hit és a tudomány nem olyan távoli, tehát a hit nem olyan távoli a tudósok számára, ezt mutatja egy fölmérés is. Francia író Duplessis készített egy fölmérést. Az elmúlt század legnagyobb tudósaiból készített egy névsort, 150 nevet írt föl, és próbált utána nézni, hogy valójában ők hogy viszonyultak a valláshoz, hívő emberek voltak-e. Azt vette alapul, azt tartotta a hívőnek, aki hisz Istenben, aki hisz az emberi lélekben és az örök életben. Nagyon érdekes volt végül is a következtetés ebből a felmérésből. A 150 névből kihúzott rögtön 12 tudósnak a nevét, ugyanis nem tudott utána járni az írásaikból vagy egyéb forrásokból annak, hogy hívő emberek voltak-e vagy sem. A maradék 138-ból 9 agnosztikus volt, tehát azok, akik kételkedtek abban, egyáltalán meg lehet-e tudni, meg lehet-e ismerni egyáltalán Istent? Tehát mondhatnánk, hogy ők indiferensek voltak, tehát nem hajlottak egyik oldalra sem valójában. Kimondottan csak öten tartották magukat nem hívőnek, és a maradék 124 pedig hitt Istenben, az emberi lélekben és az örök életben. Tehát mondhatnánk, ez az arány a 124 az 5 ellen, tehát a hívők javára, ezt mutatja a 20. század tudósainak a névsora. Természetesen néha előfordulhatnak konfliktusok, amikor a hit vagy a tudomány túllépi a hatáskörét. A gyerekeknek az iskolában általában úgy szoktam ezt magyarázni, hogyha elképzeljük a tudományt úgy, mint egy tengert, és benne egy ilyen tenger alatt járót, az ugye itt mozog ebben a környezetben, a tengerben, az óceánban, de ki nem tud jönni. És az, ami fölötte van, az pedig hit. Ott ugye a repülők tudnak mozogni. Tehát teljesen elképzelhetetlen és logikátlan, hogy például a tenger alatt járó kijöjjön a vízbe és a vízből, és a, úgy, mint egy repülő száguldan repülne. Hasonlóképpen elképzelhetetlen is, és ugye nem természetes, ha egy repülő a vízben találja magát, ugye. Tehát hasonlóképpen a hitnek és a tudománynak is megvan a saját területe, a tere, ahol mozogni tud, ahol végül is végzi a feladatát vagy a küldetését. Akkor történhetnek problémák, félreértések, ha egyik vagy a másik oldal túllépi a hatáskörét. Minden esetre a mi feladatunk azt, hogy el tudjuk vezetni embereket, azokat is, akik körülöttünk élnek, meg föl tudjuk mutatni a saját életünkben nekik az igazi világosságot, vagyis Jézus Krisztust. Ezt ugye jelképezte karácsonykor a betlehemi láng. Egy nagyon gyönge fény, egy parányi kis mécsesen vagy egy gyertyán, elég egy gyenge szellő is kioltatta volna. És ugye most Vízkereszt napján pedig ezt a fényességet pedig a betlehemi csillag jelképezte, amely ugye vezette a napkeleti bölcseket Jézus Krisztushoz. Teljesen logikus, hogy napkeleti bölcsek is az újszülött királyt Jeruzsálemben keresték, a palotában. Az lett volna logikus, hogyha Heródes királlyal együtt elmennek és megkeresik az újszülött királyt, és együtt hódoltak volna neki, de ugye nem ez történt. Azonban bizonyos információt mégiscsak kaptak, amikor az írástudók Mikhéás proféta könyvét idézték, hogy te Betlehem, nem vagy kisebb Júda nemzetségei közül, de belőled majd származik a fejedelem. Tehát megtudták ebből, hogy valójában Betlehemben kell keresni az újszülött királyt, és el is indultak. Bár nem volt idegen vezetők, senki sem vezette el őket. Franciaországban történt Lens városában, ahol egy rákos kórház működött, hogy a városatják elhatározták, hogy meglátogatják a kórházat és a betegeket. A nővér, egészségi nővér, aki az idegen vezetőjük volt a kórházban, aki megmutatta nekik a kórházat, először bevezette őket az első kórteremben. A városatják végigmentek a ágyok között, a betegek között, azután kisiettek a folyosóra. Azonban a nővér már nyitotta a következő ajtót, ide is be kellett menniük, itt csak végigfutottak az osztályon, és már jöttek is ki. Végül nyitotta a nővér a harmadik ajtót, és itt a legsúlyosabb betegek voltak, itt már előkerültek a zsebkendők, eltakarták orukat, arcukat, nem akarták érezni a kellemetlen szagot, és amikor kijöttek, akkor nyitotta már a negyedik ajtót, itt a haldoklók voltak. Amikor végül is befejezték a kórház látogatását, megkérdezte egyikük a nővértől, hogy tessék mondani, mióta dolgozik itt? Hát már 40 éve, válaszolta nővér. De hogy bírja ezt? Hogyan tudja ezt, akár fizikailag, de lelkileg is bírni ezt az állapotot? És akkor kinyitotta a következő ajtót, ez volt a kórház kápolnája, rámutatott a szentségház, és azt mondja, itt tudok erőt meríteni Jézustól. Kedves testvéreim, tehát ilyen módon is lehet valakit Jézushoz vezetni, ahhoz, hogy mi is ilyen értelemben idegen vezetők lehessünk, nem kell tudnunk nyelveket, nem is kell messzire mennünk. Hogyha ismerjük a szeretet nyelvét, és ha Jóisten valakit utunkba küld, hogy vezessük őt Jézushoz, akkor biztosan képesek leszünk erre. Kedves testvéreknek megköszönöm, hogy velem voltak, most az elmúlt 11 percben együtt elmélkedtünk a mai evangélium felett. Köszönöm Bíró Istvánnak a technikai szolgálatot, Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!